Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Szeptember 3-a és 12-e között ismét lesz zsidó kulturális fesztivál. A már 25. alkalommal megrendezett eseményre ezúttal is színes programkavalkáddal készülnek a szervezők. A fesztivál második napján egy zenei világpremiér érkezik a Dohány utcai zsinagógába, mondta az Inforádiónak Deák Andrea, főszervező. Imre Júlia interjúja.
25 éves korba lépett a Zsidó Kulturális Fesztivál, úgyhogy ez egy ilyen ezüst jubileum, úgyhogy picit igyekeztünk színezősbe öltöztetni. Nagyon szép és gazdag programot próbáltunk idén is összeállítani. Kiemelném esetleg a Dohány utcai zsinagóga programját, ahol klezmerrel kezdünk, klezmerrel zárunk. Egy nagyszabású Budapest Klezmer Band koncerttel kezdünk, Illényi Katica és Szabó P. Szilveszter sztár vendégletével. Lesz aztán a Dohány utcai zsinagógában záró napként szeptember 7-én újból egy klezmer koncertünk, a Szabadszong Klezmer Band, aki egyébként idén 25 éves, úgyhogy 25 éves a fesztivál, 25 éves a Szabadszong, méltóan fogják ők is megünnepelni valószínűleg az évfordulójukat velünk közösen, de lesz még a Dohány utcai zsinagógában Budapest 150. évfordulójára énekeljük meg Budapestet, egy nagyszabású koncert szeretett fővárosunkról, illetve lesz egy különleges nemzetközi produkció, Jiddische Máme Jukebox címmel, ez egy képzeletbeli Jiddische Máme, egy mama, egy anyuka zenei listáját fogjuk előadni. A zenei paletta nagyon széles lesz, hiszen lesz klasszikus klezmer, jiddis dalok, de lesznek rock and roll dalok, rock dalok, szóval mindenféleképpen nagyon-nagyon nagyszabású program lesz, nagyon komoly szereplőgárdánk van. Ebben a programban fel fog lépni Gubik Petra, Pásztor Anna, Berecki Zoltán és Müller Péter Szijámi, fel fog lépni a Budapest 150-es programunkban Falusi Marian, Kós Réka, Kamarás Iván és Csonka András, valamint a Don Lázi Swingtet, szóval nagyon-nagyon izgalmas lesz, de lesznek programjaink a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, a Frankelle úti zsinagógában, egy tavalyi sikeres együttműködésnek köszönhetően idén is lesz programunk a Magyar Zeneházában, és lesz egy nagyszabású koncertünk, ez egy közös program a Papp László Budapest Sportarénában, a Dés László duett koncertje, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk, és nagyon várjuk a kedves közönségünket is.
25 év telt el az első fesztivál óta, de mi minden történt az elmúlt negyed évszázadban? Hogyan foglalható össze röviden ez a néhány évtized?
Hú, nagyon nehéz. Én ugye 7 évet csinálom intenzíven a fesztivált, Vadas Verával kezdődött ez a történet még annak idején. Egy nagy vállalkozás volt akkor, hiszen nem lehetett tudni, hogy erre lesz igény, nem lesz igény. Hogy tudjuk ezt az egyetlen, ez a zsidó kulturális fesztivál, hogy tudjuk ezt megfogalmazni, hogy tudjuk a közönséget becsábítani, hiszen nagyon nehéz ezt megfogalmazni, a zsidó kultúra, ugye magyar kultúra, nemzetközi kultúra, zsidó kultúra, hogy találkoznak, hiszen azért nagyon sok az átmenet. A magyar kultúra és a zsidó kultúra számos ponton össze találkozik, illetve az előadók, hol zsidó dallamokat játszanak, hol vállaltan a zsidó közösség tagjai. Tehát, hogy így próbáltuk ezt megfogalmazni, és hát ez számos, tehát a magyar és a nemzetközi zenei élet megszámlálhatatlan szereplője részt vett, világsztároktól kezdve, hazai sztárokig. Ugye Budapest Klezmer Band végig velünk volt, tulajdonképpen a Szabadszong Klezmer Band is végig velünk volt, tehát vannak állandó, visszatérő vendégeink, és azt gondolom, hogy a közönség ezt megszokta, megszerette is, és várja ezt, a úgymond zsidó kulturális seregszemlét nagy szeretettel, és hát mi is várjuk őket természetesen.
Deák Andreát, a Zsidó Kulturális Fesztivál főszervezőjét hallották. A Moholy Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elindít egy új ösztöndíj programot hátrányos helyzetű középiskolásoknak, mondta az Inforádió Aréna című műsorában az alapítvány elnöke. Böszörményi Nagy Gergely hozzátette, minden évben 25-16 év körüli fiatalt készítenek fel arra, hogy sikeres egyetemi felvételi vizsgát tegyenek. A riporter Kocsonya Zoltán.
A napokban bejelentették, hogy elindul egy új ösztöndíj program kifejezetten hátrányos helyzetből érkező középiskolás diákoknak. Ha azt látjuk, hogy ilyen programokra szükség van, és ilyen programok indulnak, akkor az azt jelenti, hogy talán nem állunk jól esélyegyenlőség tekintetében. Milyen lehetőségei, esélyei vannak egy tehetséges, jó képességű diáknak, mondjuk egy nem tehetős és a tanulást vagy a továbbtanulást nem is feltétlenül támogató családi közegből?
Mindenütt nagyon komoly esélykülönbségek vannak attól függően, hogy ki milyen jövedelmi helyzetű családba születik. Ebben Magyarország se kivétel. Egy konkrét intézmény, most ebben az esetben a MOME, cselekvési lehetőségei limitáltak. Viszont az a meggyőződésem, hogy azt, amit mi tudunk, azt meg kell, hogy tegyük, és ahogy a modellváltásnak és az egyetemek megújításának a más területein is, gazdálkodásban, képzések megújításában. Úgy ezen a területen is létre akartunk hozni egy mintaprogramot. Ha egy intézmény meg akarja tenni a ráelső részt ezen a területen, az esélyteremtés területen, akkor meg tudja tenni. Mi azt mondtuk, hogy minden évben 25-25-25 szegény sorból származó fiatalt fogunk felkutatni és felkarolni, kiemelkedően tehetséges, de szegény hátterű fiatalt, 16 év körüli fiatalokat, akiket felkészítünk arra, hogy sikeresen felvételizzenek az egyetemünkre. Tehát igyekszünk visszakompenzálni azokat a hátrányokat, amiket ők a szociális hátterük miatt elszenvedtek, és felkészíteni őket két területen, kreatív területen, tehát mondhatjuk, hogy szakmai területen, és mentális területen, mentálhigiénés területen arra, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyenek. És még egy nagyon fontos dolog, nem csak azt tekintjük majd sikernek, hogyha MUMI-ra felvételiznek. Örülünk annak, hogyha más egyetemet választanak, és annak is örülünk, ha adott esetben nem felvételiznek, de a saját életükben valamiképpen a perspektívát meg tudjuk nekik adni. A mentálhigiénés meg a szakmai felkészítéssel. Tehát sokféle sikersztorit várunk ezen a területen. És hogy kutatjuk fel őket? Ez lesz a legizgalmasabb. És megmondom őszintén, hogy én ezt a részét várom, és ettől vagyok a leginkább lelkes, ugyanis terepmunkával. Nem online, nem interjúk, nem kérdőívek és egyebek segítségével.
De hanem az egyetemről kimennek kvázi mentorok, akik majd mentorálnak.
A MUMI létrejött egy csapat, vegyes összetételű csapat, két szempontból is vegyes összetételű. Egyrészt MUMI-n oktatott kreatív mesterségeket képviselő szakemberek, másrészt mentálhigiénés szakemberek, egyrészt belsősök, másrészt külsős segítők, tanácsadók részvételével, és ők fel fogják szántani Magyarországot. Most az első időszakban, az első három évben Észak-Kelet Magyarországot és Délnyugat Magyarországot, és aztán fokozatosan fogjuk bővíteni ezt a programot.
Augusztus 31-től ismét lesz New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál a Fuga Építészeti Központban. Az ötödik alkalommal megrendezett eseményre a világ számos muzsikusa érkezik, akik a koncertek mellett mesterkurzusokkal is várják az érdeklődőket. A részletekről Imre Júlia kérdezte Miranda Liu kaliforniai származású hegedű művészt, a fesztivál alapítóját.
Az volt az eredeti célom, hogy egy globális közösség alakuljon ki, és hogy művészek különböző országokból együtt játszanak, és Budapest gyönyörű, intim termeiben a kamarazenét a legautentikusabb formájában bemutatjuk. A koncertek mellett az oktatás is szerepet kapott, mesterkurzusok voltak már az elejétől kezdve, is, és tavaly megalakult a New Millennium Nemzetközi Akadémia az Erasmus Plus támogatásnak köszönhetően, ahol más európai országokban is megrendezésre kerül a fesztivál és akadémia.
Ahogy ön is említette, a fesztivál ideje alatt mesterkurzusokat is tartanak. Kiktől lehet ezúttal tanulni, és hogyan lehet ezeken részt venni?
Idén hegedű, bráccsa, cselló, fuvola, klarinét, zongora és kamarazene mesterkurzusok lesznek. A V4 vonos négyes fogja kamarazene kurzusokat tartani, zongorából Georgi Csajce, orosz zongoraművész, klarinétból Pálfi Csaba, fuvolából Győri Noémi, cellóból Somodari Péter és Bartos Koziak, brácsából Isabel Villanueva, aki a Cervantes intézet és a spanyol nagykövetség támogatásának köszönhetően jöhet Budapestre, és hegedűből jó magam, és Vlad Stankulejász, a román-spanyol hegedűművész fogunk tanítani.
És hát beszéljünk magáról a fesztiválról is, hogyan alakul az idei programsor?
Összesen 6 koncert lesz a fesztiválon, augusztus 31-től szeptember 4-ig. A Fugában lesznek a koncertek, és nagyon különleges műsorok lesznek. A nyitó koncert augusztus 31-én témája Huba Jenő hegedűiskolája. Szeptember 2-án 2 koncert is lesz egy Ligeti 100-as koncert, délután 16:30, este pedig a spanyol est, ahol a tanárok is és a vonós résztvevők is közreműködnek. Turina, Defalja, Gauss, Granados műveket fogunk játszani. A harmadikán Boros Misi, zongoraművész, fog egy szóló koncertet játszani délután 16:30-kor, Fantázia nevében, Bach, Haydn és Schumann művekkel, és este a Vénés Bónos 4-es fog egy cseh estet játszani Janáček és Rózsák művekkel, és a 4-én lesz a fesztivál záró koncertje, ahol Schulhof fuvolának és zongorának írt szonátája, és Dvorzsák Ágúr zongora 5-öse hallható lesz.
Miranda Liu hegedű művészt hallották. Augusztus 10-e és 12-e között ismét megrendezik a Margó Festet a Zalai Szentgyörgyváron. A háromnapos fesztiválon irodalmi beszélgetések mellett koncertek és színházi előadások is lesznek. A fellépők között szerepel Grecsó Krisztián, Viski András és Boldizsár Ildikó is, mondta Valuska László, fesztiváligazgató, Imre Júlia interjúja.
Ezt próbáltuk mi is megfogalmazni magunknak, hogy a Margó az miért csinál Zalában egy kis kulturális fesztivált, és végülis a közös nevező az az lett, hogy a dalszöveg is az irodalomból indul ki, meg végül is a színház is, meg egy csomó minden más is, úgyhogy ez egy nagyon autentikus terep nekünk. Hát a legfontosabb, hogy ez három nap lesz: Analóg Balaton, Fran Palermo, Platón Karataev, Galaxisok, Aranyakkor, Betkés Grecsó, tehát csupa olyan fellépőt hívtunk, akik valahogy így kapcsolódnak ehhez a gondolatisághoz, amit az előbb mondtam így a szöveg kapcsán. Ezek a szerzők nem csak fellépnek, hanem egyébként beszélgetés is lesz velük. Irodalomból nagyon fontos beszélgetések lesznek Boldizsár Ildikóval, Tompa Andrával és Viski Andrással. Ott lesz velünk a Hévíz folyóirat és a Pannon tükör. Bemutatkoznak az alkotótárs szerzői. A Sánta kütye című műsorunkban pedig helyi történeteket mutatunk meg. Úgyhogy remélem, hogy így nagyon röviden egy válaszban így meg tudtam mutatni azt, hogy mennyiféle dolog is történik majd ott.
Ugyebár a helyszín egy aprócska község Zalában. Miért választották ezt, és mi adja a különlegességét ennek a helynek?
Ez Szentgyörgyvár, egy 300-an laknak ebben a faluban, és teljesen véletlenül találtuk meg egy barátunkon keresztül, és amikor ezt megnéztük, akkor nagyon beleszerettünk. És alapvetően azért, mert ez egy nagyon nyugodt hely, gyönyörű a környezet, itt egy faluban tudjuk megcsinálni a fesztivált, a faluval együttműködésben, és talán ezek a legfontosabb tényezők, hogy nem csak megérkezünk oda, hanem velük is vagyunk ezekben az időszakokban, és egy csomó mindent az ő segítségükkel tudunk megoldani.
Ugye említette, hogy maga a fesztivál augusztus 10 és 12-e között lesz. Hogyan lehet részt venni rajta? Kell-e esetleg előzetesen regisztrálni, vagy mi a menete?
Bérletet meg napi jegyet lehet vásárolni. Egyébként Szentgyörgyváron az nagyon fontos, hogy nincs szállás, mert nagyon pici helyszín. Vadkempingre volt már példa, és a környező helyekre, tehát Hévíz, Keszthely, Zalaegerszeg, Alsópályok és más helyszíneken buszjárataink vannak, amivel meg lehet közelíteni a helyszínt, úgyhogy nagyon könnyű ott a falvak között jönni-menni.
Valuska László fesztiváligazgatót hallották. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára emlékérmet bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A 30.000 forintért megvásárolható ezüst éremből 6.000 darab lesz majd elérhető, mondta az Inforádiónak az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Hergár Esztert az augusztus 20-ára kibocsátandó Országépítő királyok Árpád dinasztiájából sorozat következő darabjairól is kérdezte Sipos Ildikó.
A legközelebbi új érmény Petőfi Sándornak a 200. születési évfordulóját ünnepli. Ugye idén egész évben egy emlékév keretében ünnepeljük a magyar irodalom egyik legikonikusabb alakjának a születésnapját. Ehhez a Magyar Nemzeti Bank a költészet napján április 11-én szeretne csatlakozni két érmével. Kibocsájtunk egy különlegesen nagy 52 mm átmérőjű ezüst érmét, amely 30.000 forint névértékű, és kibocsájtunk ugyanilyen nagyságban, tehát a szokásosnál nagyobb méretben egy 7.500 forintos színesfém emlékérmét is Petőfi Sándor tiszteletére, illetve a Magyar Forradalom és Szabadságharc kirobbanásának 175. évfordulójára is szeretnénk felhívni ezzel a figyelmet.
Hány darab érme készül az ezüst, illetve a színesfém
változatból?
Az ezüstből összesen 6000 darabot készítünk, míg a színes fémből összesen 8000 darabot. Néhány szót az előoldalról. Ennek a különlegesen nagyméretű emlékérmének az előlapján a Landerer nyomdagépe látható, ahol többek között Petőfi egyik legismertebb művét, nemzeti dalt is sokszorosították. Ez egy ilyen különleges peremre kifutó ábrázolás lesz, és ezen található még a 30000 forintos és a 7000 forintos névérték. A hátlapon pedig Petőfinek a klasszikus, kultikus irodalmi alakját fogjuk látni, ez az 1846-os Barabás Miklós féle tusrajz.
Hergár Esztert, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották. A Spicces Fügerespektus nevű aszús függés mézes kreáció nyerte el idén a Magyarország tortája címet, Magyarország cukormentes tortája pedig a kikelet elnevezésű fekete teás levendulás alkotás lett. Az Inforádió reggelinfó című műsorában Zsámboki Zsolt beszélgetett Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrász Ipartestület társelnökével.
Az idei kiírásban egy hungarikumokból és nemzeti értékekből összeállított alapanyagkosárból kellett választaniuk a versenyzőknek, és Lakatos Pál a győztes ebből a tokai aszút és a magyar akácmézet választotta. Úgyhogy a spicces szó az a tokai aszúra utal, ami egyébként kiforralva kerül a tortába, tehát alkohol az már nem marad, csak az íze, a bornak az íze marad benne. Itt egy vajas felverten van egy kakaobabtöretes diósropogós, és ezen van a tokai aszús fügezselé és egy karamell musz, egy ilyen kicsit sós, enyhén sós karamellmusz a maga a tortának a krémje. Van még egy áthúzó, egy felvert ganásdísz, egy diós ropogószább lékorong, úgyhogy egy nagyon kis összetett ízvilágú torta.
Kik voltak még a díjazottak az idén?
Hát a második lett Füredi Krisztián, sokszor versenygyőztes cukrászmester kollega, Betyáros Málnájával. Ő egy izgalmas ízvilágot, egy kalocsai fűszerpaprikás, kápiapaprikás málna tortát készített, volt benne magyar akácméz is, és a merengő lett a harmadik, az pedig Szabóné Tarján Barbarának a Nonna Dessert Bárból készítette a merengő tortát. Ő a tokai aszút, a magyar akácmézet gyógynövényekből a citromfüvet és fehértói fürtös medgyet is felhasználta, tehát az öt alapanyagból négyet beleépített a tortájába.
És minden évben gondolnak azokra is, akik cukrot nem nagyon fogyaszthatnak.
17. alkalommal szerveztük meg a Magyarország tortájaversenyt, de 12. alkalommal most már az Ecse Figyelep Alapítvánnyal közösen a Magyarország cukormentes tortáját is megválasztottuk, és hát ott pedig szintén egy nagyon izgalmas torta nyert a kikelet torta. Egy nagyon klassz, fekete teás, citromos, könnyed, áfonyás torta, úgyhogy ezt mindenkinek szintén nagyon tudom ajánlani.
Hol kóstolhatja meg először a közönség ezeket a kreációkat, és aztán hol találkozhatnak majd? Az összes cukrászdában kaphatók lesznek ezek?
Általában ugye országszerte a cukrászipartestület tagjai készíthetik a tortát csak az év végéig, de ez is olyan hát közel 400 cukrászdát jelent, 300 és 400 között biztos, hogy megtalálható az országban. A Magyar Ízek utcájában augusztus 19-től fogjuk várni a kóstolókat, és hát ott tényleg egy nagyon komoly rendezvény és nagyon komoly előkészítés. De hát az ország számos cukrászdájában augusztus 19-től megkóstolható mind a két torta.
Mennyibe fog kerülni az ország tortája, tehát egy-egy szelet, mert az utóbbi időben már nem ritkák az 1000 forint feletti torta szeletek sem.
Hát, igen, már tavaly is 1000 forint fölött volt, hát most is szerintem ilyen 1300-1400 forint körül lesz várhatóan a legtöbb helyen. A Magyar Ízek utcájában véletlenül 1400 és 1500 forint között fogjuk kínálni. Ugye itt azért azt is tudni kell túl azon, hogy azért a szakmánk sincs a legkényelmesebb helyzetben, de hát ezek a torták azért, hát csak a tokai aszúra gondolunk, és az egyéb összetevőkre, akkor hát alapanyag árban is elég drága torták. Tehát ez az ára, ami egyébként fogyasztói oldalról valószínűleg durvának tűnik, ez egyébként még, ha nagyon piaci alapon működnénk, akkor még többnek kellene lennie. Egy szeletnek a nyersanyag költsége 4-500 forint maga az alapanyag, tehát azért az muszáj, hogy nyilván jelentkezzen az eladási árban is.
Egyáltalán hogyan vészeli át a cukrászati ágazat a gazdasági nehézségeket, megugrott az infláció is, emelkedtek az energiárak, kellett-e becsukni, nem tudom, vannak-e adataik arról, hogy cukrászdákat bezárni?
A jó hír az, hogy a tömeges bezárást, amit nagyon tartottunk, főleg az energiaáraknak az elszabadulása után, eddig megúsztuk. De nincs könnyű helyzetben a cukrásztársadalom sem. Nyilván az egész vendéglátóipar van visszaesés, van, aki 30%-ról beszél, vannak azért olyan üzletek, ami egész jól működnek. Én azt gondolom, hogy aki már tényleg hosszú évek vagy évtizedek óta jó minőséget kínál, mellett azért kitartanak a vendégek.
Erdélyi Balázst a Magyar Cukrászipar Testület társelnökét hallották. Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán és a felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.